Kedves barátaim, sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket, a Gitin traktátus 9-es lapja fog jönni. És kérem szépen, egy érdekes témával foglalkoztunk. A Gitin traktátus, értelemszerűen, ahogy a nevében is benne van, öreget kell, Katalin. A Gitin traktátus, ahogy értelemszerűen a nevében is benne van, a vállólevélről szól, de ahogy most ezt tegnap is már felvezettük, a talmudi időkben ugye volt egy másik, teljesen más intézmény, ez a Kánaanita szolga intézménye, ami egyfajta missziós tevékenység is volt. A Kánaanita szolga félig meddig betért zsidónak, és adott esetben, ha felszabadították, akkor autonóm személyiség lett, és egyben egy ezzel be is fejezte a betérését, és zsidóvá is lett. A felszabadító levél a szolgált felszabadító levél és a vállólevél között a Talmud különböző jogi kérdésekben hasonlóságot vél felfedezni. Vannak dolgok, amiben hasonló, vannak dolgok, amiben különböző. Ezekről lesz majd szó a mai nap. És a felszabadító levél kapcsán merült föl egy olyan kérdés, hogy palginan di burei, vagy sem. Magát lehetett. Mi az a palginan di burei? Ez gyakorlatilag arról szól, hogyha van egy okirat, amiben adott esetben több dolog foglaltatik benne. Elképzelhető egy olyan állapot, hogy a okirat egy része teljesül, hogy az okirat egy adott dolog kapcsán érvényes, és egy új jogi állapotot hoz létre, egy másik dolog kapcsán viszont nem. És hogyan merült ez föl pont a szolga a felszólító levelének a kapcsán? Mi van akkor, ha valaki a szolgájának adja ajándékba teljes vagyonát? Ugye annak egy előfeltétele az, hogy a szolgát magát is odaadja a szolgának, tehát ilyen értelemben a szolga elnyeri ezáltal az autonómiáját. A helyzet az, hogy viszont egy okirat, amivel ajándékozunk, ott akkor válik érvényessé az okirat, hogyha az okirat azonosítással érvényessé lett téve. Az azonosítás az két tanút szükségeltet, tehát két tanúnak kell vagy azt mondani, hogy fölismerjük az aláírók személyét, vagy annak a két aláírónak magának kell a helyszínre jönnie és azonosítania önmagát. A szolga felszabadító levele kapcsán, csak úgy, mint a vállólevél kapcsán, a bölcsek egy engedményt tettek, és azt mondták, hogy nem kell, hogy két tanú legyen, elég egy ember is, tehát ha hoz valaki egy vállólevelet, ugyanígy, hogyha hoz valaki egy felszabadító levelet, és azt mondja, hogy fanáj nechtám, vagy fanáj nechtám, előttem írták, és előttem írták alá, akkor ezzel tulajdonképpen azonosítja a vállólevélen az aláírókat, és a dolog érvényes. Mi van akkor, hogyha valaki hoz egy okiratot, amiben azt mondja a szolga ura, neked adom minden vagyonomat. Akkor itt az egyik fele szempontjából ez nem érvényes, tehát az adományozás szempontjából ez nem érvényes, a vagyon adományozás szempontjából nem érvényes, mert két tanú kellene az azonosításhoz. Ugyanakkor a szolga felszabadítása szempontjából esetleg érvényes tud lenni. Ezzel kapcsolatban merült fel a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen ez tud-e érvényes lenni így módon, palginandi buré vagy sem, el tudjuk-e vágni a szavait a vagy a tartalmát ennek az okiratnak, és tudjuk-e azt mondani, hogy az ajándékozás, mármint a vagyonnak az ajándékozása nem érvényes, mert ott nincs két tanú, aki azonosítson, és az probléma. Ugyanakkor viszont a szolgának a felszabadítása kapcsán ez érvényes. Rave azt mondta, hogy igen, ezt így lehet. Oké, idáig tartott a tegnapi tananyag. Tehát Rave azt mondta, hogy ez tud érvényes lenni, és abból indultunk ki, és innen fogjuk ma folytatni, hogy azért mondja Rava, hogy egy ilyen esetben tud az okirat félig érvényes lenni, mert azon az állásponton van, mint Rabbi Simon, aki azt mondja, hogy pal ginandi buré, hogy egy okiratot, vagy egy mondást lehet megfelezni. Lehet azt mondani, hogy az egyik fele érvényes, a másik fele nem. Itt is lehet az okiratot felezni, és azt mondja, hogy az okiratnak az a fele, ami a vagyon ajándékozásáról szól, az nem érvényes, mert ott két tanú kéne az azonosításhoz, de az a fele, amelyik arról szól, hogy a szolga az felszabaduljon, az igenis érvényes. Függetlenül attól, mondta Rave, hogy ez az okirat úgy van-e megfogalmazva, hogy felszabadítalak téged, és legyen minden vagyonom a tiéd, amikor egy egyértelműbben két részre van osztva az egész, vagy ha úgy van megfogalmazva az okirat, hogy mindenem a tiéd, mind a két esetben lehet azt mondani, mondja Rave, hogy a szolga felszabadítása szempontjából érvényes az okirat, de a ajándékozás szempontjából nem érvényes. Amelé Rav Adabar Maszna le Rav Kemán Kereb Simon. Azt mondta Rav Adabar Bar Maszna. Ravénak, nyilván te miért mondod azt, amit mondasz? Miért mondod azt, hogy ez a szolga ez felszabadul annak ellenére, hogy az ajándékozás az nem érvényes? Valószínűleg azért, mert Rav Simon véleményét követed. De már Pál Ginnari Budi, ahogy Rav Simon mondta, hogy az ember állítását, az ember mondását, vagy egy okiratát el lehet vágni. Azt lehet mondani, ez a fele érvényes, és ez a fele nem érvényes. Nyilván te is ezt a véleményt követed, és ezért mondod azt, amit mondasz. Hol tette ezt az állítást Rabbi Simon? Hol mondta Rabbi Simon, hogy pal ginandi buré, hogy el lehet vágni valakinek a mondását? Azt lehet mondani, a fele érvényes, a fele nem. De tnán, ha koiszöv kolne haszav lávdoj, jaca Ben Chayrin. Sier kárka kolsó, lajatsza Ben Chayrin. Van egy misna, ami egy nagyon hasonló esetről szól. Valaki ráírja a teljes vagyonát a szolgájára. Akkor azt mondja a misna, hogy azzal, hogy ő ráírta, és itt most egy olyan esetről beszélünk, amikor az okirat azonosításával nincs probléma, tehát az rendben van. Ráírja a teljes vagyonát a szolgájára, akkor ezzel a szolga felszabadul, és övé a teljes vagyon. Igen ám, de sier kárke kol sehu. Ha az okiratban nem a teljes vagyont adja a szolgának, hanem csak a vagyon egy részét, de mondjuk valamilyen ingatlant megtart magának, akkor mondja a misna, már nem teljes az átadás, és azt gondolhatjuk, hogy ugyanúgy, ahogy ezt az ingatlant ő nem gondolt lemondani róla, és odaadni a szolgának ajándékba, ugyanúgy magáról a szolgáról nem gondolt lemondani. És ezért azt mondja a Tanakáma ebben a misnában, lajatsza ben chayrin. Ez esetben a szolga nem szabadul föl, és az egész ajándékozás nem érvényes. Még egyszer. Ha majd a szolgának ad egy okiratot, és azt mondja, minden vagyonom a tiéd, akkor ezzel magát a szolgát is felszabadítaná, mert a vagyonban benne van a szolga is. És itt ugye nincs az azonosítási probléma, ami az előző körben felmerült, mert tudjuk, hogy érvényes a szerződés. Ha kihagyott valamit a vagyonból, azt mondja, ez az ingatlan, ez nem jó, ez nem része az ajándékcsomagnak, akkor azt mondja, akkor itt már nem egy abszolút ajándékozásról van szó, akkor lehet, hogy ő nem gondolta a szolgát is felszabadítani, akkor az egész nem érvényes. Ezt mondja a Tanakáma. Ehhez képest mit mond Rabbi Simon? Rabbi Simon, mert le ajlamu ben chayrin, átsi jaj már kalne haszájne szunim le plajni avdi chuc mi echad ben iba is be. Rabbi Simon ezzel nem ért egyet, azt mondja, ebben az esetben is érvényes. Az egyetlen olyan eset, amikor nem érvényes az okirat, és erről még beszéltünk tegnap, az az, hogyha ő úgy fogalmazna az okiratban, hogy minden vagyonomat odaadom XY szolgámnak, kivéve az egy ez tízezrelékét. Tehát, hogyha egy ilyen osztatlan közösben ma nem mond le valamiről. Miért? Mert akkor az egy tízezrelék az minden vagyon elemének az egy tízezreléke, belértve a szolgát is. Tehát akkor a szolgát nem teljesen szabadította föl, és ezért az egész nem érvényes. De, ha ő csak annyit mond, figyelj, itt van minden vagyonom, kivéve a múzeum körúti ingatlant, akkor ő nevesítette, hogy mit nem ajándékoz, minden mást ajándékoz, beleértve a szolgát is, akit ezáltal felszabadít. És akkor mi fog kijönni? Mi fog ebből kijönni, hogy itt, ugye mit látunk, hogy Rabbi Simon Oké, szeretnék. Van egy kérdés, Gábor? Így van. Rabbi Simon azt mondja, hogy ha konkrétan megnevesíti, hogy a múzeum körülti ingatlan nincs benne, akkor az egész érvényes. De tovább megyünk. Mit mondott Rabbi Simon? Az egyetlen eset, amikor nem érvényes, az mi? Hogyha azt mondta, itt van az összes vagyonom, csak x százalék nem. Nagyon jó. Ami azt jelenti, hogy tegyük fel, ugye eddig két esetről beszéltünk, vagy az, hogy azt mondta, neked adom a teljes vagyonom, kivéve a műzom körülti lakás, akkor minden oké, Rapsimus szerint. Vagy ha azt mondja, neked adom neked minden vagyom, kivéve az egy ezrelékét, akkor nem oké. De van egy közbenyűső eset. Mi van akkor, hogyha azt mondja, neked adom az összes vagyonom, kivéve az egyik lakást. Akkor Rabbi Simon szerint mi lesz? Rabbi Simon megfogalmazásával úgy látjuk, hogy még ez is oké. Miért? Mert ő mit mondott? Az egyetlen eset, amikor nem oké, amikor az egy ezrelékét nem adja oda neki. Azt mondta, hogyha azt mondta, hogy egy ingatlan, de nem nevesítette, hogy melyik, akkor az oké. És ez esetben mi lenne a helyzet? Én azt mondom a szolgának, itt van minden vagyonom, kivéve az egyik ingatlan. Akkor mi jön neki? Rabbi Simon szerint ő föl van szabadítva, tehát a szolga szabad. A vagyon az övé? Melyik? De nem mondta meg, hogy melyik ingatlan. Mert nem mondta meg, hogy melyik ingatlan, ez az ingatlanok nem tudnak az övévé válni, mert nem tudjuk, hogy melyik ingatlan gondolt az ura. Ez egy olyan állapot jön elő Rabbi Simon szerint, hogy a stár, az okirat fele érvényes, mert a szolga föl van szabadítva, a másik fele nem érvényes, mert az ingatlanokat nem tudja megszerezni a szolga, mert nem tudja, nincs azonosítva, hogy melyik az, amelyiket nem. Erre azt mondjuk, hogy feltételezzük, hogy Simon miért mondja ezt, mert Simon feltétlenül azon az állásponton van, hogy palginandi buré, hogy föl lehet vágni, el lehet vágni egy okirat érvényességet. Azt lehet mondani, hogy bizonyos szempontból érvényes, más szempontból nem érvényes. Abban a szempontból érvényes, hogy a szolga szabad, más szempontból nem érvényes, hogy nem tudja az ingatlanokat megszerezni. És nyilván Rave is erre gondolt, hogy miért érvényes a szolga felszabadítása abban az esetben, amikor az okirathoz csak egy tanú van, ami a szolga szabadításához elég, de az ingatlanokhoz nem elég, azért, mert paginandimurei, mert el lehet vágni az ő mondását, és az egyik felére azt mondani, hogy érvényes, a másik felére azt mondani, hogy nem érvényes. Eddig is stimmt? Mi a gond? Rave, hogy mondhat, hogy lehet azon az állásponton Rave, mint Rabbi Sima? Miért? De ha amár Rabbi Yosef bármi nyumi amár Rav Nachman, áfál píse ki lesz Rabbi Yosef, Rabbi Simon, a lakaké Rabbi Meir. Azt mondta egyszer Rabbi Yosef bármi nyumi, annak ellenére, azt mondta egyszer Rabbi Yosef bármi nyumi, Rabbi Nachman nevében, annak ellenére, hogy Rabbi Yossi halára dicsérte Rabbi Simont, a halacha mégsem Rabbi Simont követi, hanem Rabbi Meir, ugye, aki a Misna alapszerzője, a Tanakáma. Vagyis nincs igaza Rabbi Simonnak, hogy az egyetlen eset, amikor a szolga nem lenne felszabadítva, az az, amikor egy adott százalékot vesz ki az, a keretből. Nincs igaza Rabbi Simonnak. Nem őt követi a halacha. Magyarul nem mondjuk azt, hogy paginandi burei. Nem mondjuk azt, hogy el lehet vágni valakinek a mondását, és azt mondjuk az egyik fele érvényes, a másik nem. Akkor Rava viszont hogy mondhatta ezt? Kicsit komplikált volt a kérdés, de remélem, hogy fogtuk. Azt mondja erre a Talmud, csak zárójelben, ugye a mondás úgy hangzott, hogy annak ellenére, hogy Rabbi Yossi dicsérte Rabbi Simont, a halacha nem őt követi. Hol dicsérte Rabbi Simon? Rabbi Yossi, Rabbi Simon. De Tánja, ahogy tanultuk, s nem rúd varim lifne Rabbi Yossi, hogy amikor ezeket a dolgokat elmesélték Rabbi Yossinak, már Rabbi Simon és a Rabbi Meir, vagy hát a Misna Tanakámájának a vitáját, akkor karalavamsz a mikre az e, akkor Rabbi Yossi idézte azt a bibliai idézetet, hogy száim isök mésid varim ne chaychim. Csókolom a száját annak, aki ilyen igaz dolgokat mond. Ugye ez egy idézet, szóval száim isök a példabeszédek 24-ből. Tehát, mit látok, hogy Rabbi Yossi azon az állásponton volt, hogy, vagy nem, Rabbi Yossi dicsérte Rabbi Simon, de mégis Alachan nem Rabbi Simont követi. Ezt mondta legalábbis Rav Nachman. Tehát, ha ez így van, akkor nem mondjuk azt, hogy Palginan Diburé. Nem mondjuk azt, hogy el lehet választani, és azt lehet mondani, hogy az, a mondás egyik fele igaz, a másik fele nem igaz. Úgyhogy akkor Rave nem világos, hogy hogyan mondhatta ezt. Azt mondta Talmud, mi a Rav Nachman, ahi? Várjunk csak, Rav Nachman tényleg így vélekedett? Úgy vélekedett, hogy nem mondom azt, hogy a fele jó, fele nem jó? Hiszen ő azt mondta, hogy a halacha nem Rabbi Simont követi. De amár Rabbi Yosi bar Minyumi, amár Rav Nachman. Rabbi Yosi bar Minyumi egy másik helyen is idézte Rav Nachmant, és ott pont az ellenkezőjét látjuk. Shchiv mera, se kassav kol nechassav ve avdoi. De amad vechaze, ve nechassim, ve amad vechaze, ve nechassim, bocsánat, ve amad, chaze ve nechassim, ve ene chaze be eved. Oké. Van egy halacha, ami a következő kép hangzik. Ha egy halálos beteg, aki már a halálos ágyán van, pillanat. Egy halálos beteg, ugye normálisan még a halálos beteg előtt, ha valaki ad egy ajándékot, onnan nem lehet visszalépni. Én adok a Gábornak egy ajándékot, akkor nem mondtad, hogy holnap, bocs, mégse gondoltam komolyan. Az ajándék az olyan, mint egy adásvétel. Ugyanolyan jogos tulajdonjogi átruházás. De van egy kivétel ez alól, a halálos beteg. A halálos beteg, amikor ajándékoz, ugye a halálos ágyán elkezd ajándékozni, mert arra számít, hogy ő neki egy pár órája van hátra. Gyorsan még le akarja rendezni a dolgokat. Ha utána ő mégis föláll, akkor tehát felgyógyul, akkor visszaléphet az ajándékozásból. Ez egy más helyzet, ugye nem erre számított. És mi a helyzet akkor, hogy a shchiv mera se kassav kol nechassav le avdoi, ve amad, Valaki halálos beteg volt, és a teljes vagyonát ráírta a szolgájára. Oké? Utána fölgyógyul. Akkor ilyenkor mi van? Érdekes törvény. Hajzébe ne haszim, be én a hajzébe eved. A vagyonát visszakapja, de a szolgát már nem. Az már szabad. Ugye, ha valaki ráírja a teljes vagyonát a szolgájára, akkor azzal felszabadítja a szolgát is, ugye? Ő most ráírta a teljes vagyonát a szolgára, utána felgyógyul, akkor ez egy olyan speciális ajándékozás volt, amiből visszaléphet. Oké, visszaléphet az ajándékozásból, a vagyont visszakapja, de a szolgát nem. Miért? Hajzer, bene haszim, máthasz, schimmerau. Én is hajzer, beved, sem jatszolav, sem ben hajrin. Visszaléphet a vagyoni ajándékozásból, mert ez az alap halakája a schivmerának, a halálos betegnek, hogy az ajándékozásból vissza lehet lépni. De a szolga felszabadításával már nem léphet vissza. Miért? Mert abban a percben, hogy ő felszabadította ezzel az ajándékozással, onnantól fogva a szolga már szabad emberként viselkedett. Egy szabad embert nem lehet már visszacsinálni szolgává. Most, hogyha ez így van, akkor ez mit jelent? Hogy a de Nachman mégiscsak azon az ásponton van, hogy van olyan állapot, hogy valaminek a fele igaz, a másik fele nem igaz. Tehát, hogy szétválasztok egy jogi aktust. Mint például itt, hogy az ajándékozásnak az egyik fele érvényes lesz, mert a szolga felszabadul, a másik fele nem érvényes, mert visszakapja a vagyonát. Tehát akkor nem igaz az, hogy Rav Nachman azt mondta, nem lehet igaz az, hogy Rav Nachman azt mondta, hogy Rabbi Simonnak nincs igaza, és nem mondjuk azt, hogy el lehet felezni egy mondást. Azt mondja, a Talmud, a Maravási, haszom hajnu tájmu misum de lávkruz gitohu. Szóval jogos, felejtsük el. De mi Simon azon az állásponton van, hogy bocsánat, nem is az a kérdés, hogy hogy elválaszt, nem az volt a kérdés, hogy elválasztjuk-e a mondást, vagy nem választjuk el a mondást. Amikor azt mondtuk, hogy nincs igaza Rabbi Simonnak, mit mondott Rav Nachman, hogy nincs igaza Rabbi Simonnak? Nem azért mondta, hogy nincs igaza, mert ő nem értett vele egyet, hogy el lehet választani egy mondást két részre. El lehet választani. Ő azért mondta, amit mondott, mert abban a speciális esetben nem volt egyértelmű, hogy a szolga az el van választva. Hogy értsük, hogy miről van szó. Tehát ugye van egy alap dolog, amiben megint csak hasonlít a szolga felszabadító levele és a vállólevél. Hogy a vállólevélben is és a szolga felszabadító levélben is egyértelműen kell fogalmazni, hogy el van vágva az eddigi kötelék. Ugye el van vágva az eddigi kötelék az asszony és a férfi között, és van egy másik, hogy a felszabadító levélben egyértelmű, hogy el van vágva az a kötelék, hogy, hogy egy szolga státuszban van, és mostantól szabad státuszba kerül. Az az eset, amiről Simon beszélt, amiben olyan bizonytalan volt a fogalmazás, mert mit mondott a szolga, hogy mit mondott az ura? Neked adom minden vagyonomat, kivéve az egyik ingatlant. Az nem egy valódi széttépés, egy valódi elválasztás, mert nem egy totális elválasztásról, nem egy totális ajándékozásról van szó. És ezért mondta Rabbi Nachman, hogy az azért nem jó, hiába mondta Rabbi Simon, hogy jó, az azért nem jó, mert nem totális az elválasztás. Nem azért, mert nem fogadja el, hogy Palkinandi Buré, hogy előállt egy eset, hogy valaminek a felét elfogadom, a másik felét nem. Az az igaz. És ezért Ravénak igaza van. Ha valaki azt mondta, kolnekene haszek nuim leha, hogy minden vagyonom a tiéd, csak nem volt két tanú, hogy ezt azonosítsák, ami kell az ajándékozáshoz, de egy tanú volt, ami viszont elég a felszabadításhoz, skolyach! Palkinandi Buré, elválasztjuk a mondását, és a szolga felszabadul egy tanúval, de az ajándékozás nem történik meg két tanúval. Ez rendben van. Amiről ami Simon beszélt, ez nem ez az eset. Nem azért nem fogadta el, mert nem mondjuk, nem fogadja el, hogy lehet Palkinandi Buré, hogy el lehet választani egy mondást, hanem azért mondta, mert ami Simon esetében nem volt totális az aktus. Mert azt mondta az ura, neked adom minden vagyomat, kivéve valamelyik ingatlant. Akkor ez nem egy totális átadás. És a szolga felszabadításához egy totális átadás kell legyen. Oké. Okay. Kedves barátaim, az utolsó részéhez érkeztünk a Misna elemzésének, ugye arról volt szó, hogyha valaki Izraelen belül, ugye azt mondtuk, hogyha valaki Izraelen kívül hozza Gettelt akkor kell, hogy mondja, hogy be fanáj nechtávom, fanáj nechtám. Előttem írták, és előttem írták alá. Ha Izraelen belül van, akkor nem kell mondja. És mit mondta Misna? Nem kell mondja, de im jésra, öjrövin, hogyha valaki megkérdőjelezi a hitelességét, akkor hozzák a tanukat, és ők tényleg akkor azonosítsuk be a tanukat, és érvényesítsük a getet. De mindaddig, amíg ez nem történt meg, tehát nem vetnek fel kérdéseket az érvényesség kapcsán, akkor erre nincs szükség. Azt mondja a Talmud, Irer Kama, kik azok, akik itt kérdéseket vetnek fel a get kapcsán? Hányan vannak? Iléma Irer Hádva, mert a Bjéhalani Vrákalén, Irerbe Pachesz Misnáj, jön egy tanú, és azt mondja, hogy ez a get nem jó. Az nem lehet miért, mert azt tanította Rabbi Yochanan, hogy egy tanú nem vonhat kétségbe egy okiratot. Akkor mi lehet? Hogy ketten jönnek. Ela, Irer, Trey. Trey, ve Trey, Nihu. Máj, Chazis, de Samich, Sahani, Samich, Sahani. Akkor ezek szerint jönnek ketten. És ketten kérdőjezik meg a getet. De várj, ha jönnek ketten. Majd jön az eredeti két tanú, és ők azonosítják magukat, akkor mivel vagyunk beljebb? Itt kettő áll szemben, kettővel. Akkor ez egy kiegyenlített állapot. És azt mondom, nem. Ela, Irer de Bál. Arról van szó, amit mi eredetileg is gondoltunk, hogy a férj maga jön, és ő kérdőjelezi meg a get érvényességét. És erre jön a két tanú, és azonosítja önmagát, akkor itt van a két tanú, szemben a férjel, az nyilván nem egy kiegyenlített állapot, és erről van szó. Oké. Következő misnához érkeztünk, ez a második misnája eddig a traktátusunknak, és a misna folytatja az első misnában taglalt kérdéseket. A mévi gétmény diászajánbe én nélkül lőj, mert fanej nechtem. Ha valaki hoz egy getet külföldről, de nem képes azt mondani, hogy előttem írták alá, akkor mi van? Imje is a vejdim is kálme haiszmav. Ha van két tanú aláírása a geten, akkor mi a megoldás? Próbálják meg azonosítani a tanúkat, mielőtt átadnák a getet. Mi volt a dolog? Ha ő azt mondaná, hogy előttem írták alá, akkor meg lehet úszni, meg lehet spórolni azt, hogy azonosítani kelljen a tanúkat, mielőtt érvényesítjük a getet. Ha nem tudja ezt mondani, akkor hívjuk be, idézzük be, próbáljuk meg, a külföldről is hátra be tudnak jönni, hogy valaki fölismeri az aláírásukat, és érvényesítsük a getet az azonosítás által. Azt mondja Misna, Echot Gitén Nasim, Echot Sikrúria Badim. Ez a szabály ebben, hogy mondani kell, hogy előttem írták alá, és ha nem tudja mondani, akkor legyen két tanú, aki azonosít. Ebben a szabálynak a tekintetében egyenlőség van, ugyanaz a szabály, ugyanaz a törvény, mind a szolgák felszabadítása, mind a asszonyok várólevele kapcsán. És mindegy, hogy mojlich ulemeivi, és az is mindegy, hogy hozza a getet, vagy viszi a getet. Ugye? Hiába az elején még arról beszéltünk, hogy a külföldről hozza, de ugyanez a szabály, ha külföldre viszi. Ugye ez volt az egyik helye, csak megjegyezném, amiből bizonyítottuk, hogy nem rábának van igaza, hanem ravének, hogy az alapprobléma az azonosítás. Rába azt mondta, hogy az alapprobléma, hogy nem tudják, nem ismerik a szabályokat. De Izraelbe ismerik, akkor miért kéne kifelé menet is. Oké. De bárhogy is legyen, ezt mondja a Misna. És a Misna hozzá teszi rögtön, de zuáhász mined rakim, se savugite nasim, se sikrölel vadim. Ez az egyik olyan tézis, amiben hasonlít a felszabadító levél a váló levélhez. Vagyis mindjárt fel fogjuk sorolni, 6 különböző tézis van. Az egyik tézis, amiben hasonlít a vállólevélhez a szolgák felszólító levele, az, amiről itt beszélünk, hogy be kell azonosítani a vállólevelet, ugyanúgy, ahogy a felszólító levelet, de ha nincsen két tanú, akivel lehetne azonosítani, akkor maga az, aki hozta a getet, vagy hozta a vállólevelet, ő elég az azonosításhoz. Skajach. Oké, először azt kérdezi a Talmud, most, hogy a misna végére értünk, Máj éno jachel lojmár. Mit mondott a misna? Ha valaki hoz egy levelet, várólevelet külföldről, de nem tudja azt mondani, hogy előttem írták alá. Mi nem tudja azt mondani? Miért tudná azt mondani? Fizikailag nem tudja mondani? Ileima de heres. Heres bár a szója gitahú? Esetleg az illető siket? Akkor meg nem beszélünk, akkor nem hozhat getet? Ezt már tanultuk. Vatnár a cold chain lábjegyzéket húz Mihály esőjétől. Katonnál azt tanultuk, hogy mindenki hozhat getet, kivéve a siket, a bolond és a kiskorú. Mi volt a válasz, emlékszel? A furcsa válasz volt. Amara vi is say ha ha ma es kenen kin nas nok shupi kakh vol is is pik lemar if nen ekh tab nek nen as is kharer. Azon vi is say milyen esetre van szó, siket az illető. De úgy történt, ami történt, amikor odaadták neki, hogy közben lett az, így van. Közben lett az. Amikor odaadták a getet, akkor még egészséges volt, és útközben megsiketült. És azért maga ahhoz a megbízás érvényes, de nem tudja mondani, akkor mit lehet csinálni, erre mondta Mista, azonosítsuk be. Mária azt mondja, hogy éppen hangszárgyullalása van. Oké. Menjünk tovább. Azt mondta a Mista, Echad Gizén Nas, Echad Sikhan Vadim, hogy ez az a bizonyos dolog, amiben egyezik a vállólevél és a felszabadító levél. Tanulában, tanultuk egy brájtában. Slaisod Rahim, Savu Gitén, Nasim és Ichrúria Vadim. Három olyan dolog van, amiben azonos szabály vonatkozik a felszabadító levélre, mint a vállólevélre. Mindjárt el fogjuk mondani, mi ez a három, és utána el fogjuk mondani, mi ez a három dolog, ha jól emlékszem, amiben nincsen, amiben nem azonos. Mindjárt ki fog derülni. Mi ez a három? Savu le mailichu le meivim. Először is, hogy mind a két esetben akár hozzák, akár viszik a levelet, aki azt viszi, mint megbízott, kell, hogy mondja, előttem írták, és előttem írták alá. Ez az első dolog, amiben egyezik. Következő dolog. Kolgecsi és lav ét kuti passzul. Kucmig itt én asszim, sokerál vadim. Következő dolog, hogy minden olyan várólevél, minden olyan okirat, akinek a tanúja az egy kuti, az egy somronita. Ugye emlékszünk, hogy a somroniták azok, akiket Asszír királya, Asszíria király betelepített Észak-Izraelben, miután a 10 törzset foglyul ejtette és elhurcolta, betelepítették Izraelbe, és később ezek betértek zsidónak, de a betérésük olyan kérdéses volt, és ezért a Misna azon az ásponton van, hogy őket nem lehet elfogadni tanuként. Mert félig pogányok, nem tudjuk, hogy mennyire lehet komolyan venni az ő betérésüket. De a vállólevél és a felszólító levél kapcsán a rabbik engedményt akartak tenni, meg akarták könnyíteni minden szempontból a válást, hogy a válás ne merüljön föl a kérdés a válás érvényessége kapcsán, és az azt mondták, oké, az a vállólevél vagy felszólító levél, amin egy kuti aláírása van, az elfogadható. És még egy dolog. Kolas tarasza, ölim bár kajcsula, de ki havim, áfal pisek, és mélyem, de ki havim, kséni, húc meg itten asim, suhrúre a vadim. És a harmadik dolog, minden olyan okirat, ami olyan üggyel kapcsolatos, hogy azt a nem zsidó állami polgári, vagy hát itt ugye pogány bíróságon érvényesítenénk, ott született a dokumentum, az zsidó dokumentumként is elfogadható. Hogy mondjak egy példát, ami akár a mai nap is érvényes kérdés. Mondjuk van egy adásvételi szerződés egy lakásra. És ezt aláírja két nem zsidó. És beadjuk a földhivatalhoz. Akkor nem jöhet utána, és két zsidó között történt az adásvétel. Nem jött az egyik, a Kohn azt mondja, hogy te figyelj, Grün, nem érvényes az adásvétel. Miért? Ezek nem volt érvényes, mert ez egy ilyen állami polgár, pogánybíróság, pogányok írták alá, ez nem érvényes. Ilyen nincs. Ha eleve úgy született a dokumentum, hogy pogánybíróságon született, és ott pogányok írták alá, akkor azt a zsidó bíróságnak is el kell fogadni. Két kivétel van. A válás és a szolgafelszabadítás. Akkor ezek azok a dolgok, amiben egyezik a válás és a szolgafelszabadítás, közben eltérnek a többi okirattól. Az egyik az, hogy kell mondani, hogy előttem írták, és előttem írták alá. A másik, hogy érvényes a rajtuk lévő somronita Somronyta aláírás, és a harmadik viszont, hogy nem érvényes a pogánybíróságon csinált vállás. Oké. Okay. Ehhez még hozzátette, ok, divrem, ami miért bár ba, ami miért szerint nem három dolog van, amiben egyezik, hanem négy. Mi a negyedik? Ha ő miért tenged zele isti, stár sikrur zele avdi, racsa lachzer bisnejem, jachzer, divrem, ami miért. Ami miért szerint van egy negyedik eset. És mi ez a negyedik eset? Kicsit komplikált lesz, de hamar meg fogjuk érteni. Én adok egy vállólevelet egy küldöttnek. Visszaléphetek-e a vállásból? Megbízom a Gábort, hogy itt a vállólevél, vidd el a feleségemnek. Visszaléphetek-e ebből a vállásból? Ugye menjünk egy lépéssel vissza. Ha odaadom a vállólevelet a feleségemnek, onnan nem lehet visszalépni. Odaadtam, elváltunk, viszlát, újra lehet esetleg házasodni, de nem lehet a vállást érvényteleníteni. Amikor odaadom a küldöttnek a vállólevelet, mikor jön létre a vállás? Mikor én odaadtam a vállólevelet a küldöttnek, vagy amikor ő odaadta a feleségemnek? Amikor kézbesített? Később fogjuk tanulni, hogy nem mindegy, hogy az én megbízottamnak adtam, vagy a feleségem megbízottjának. Ha az én megbízottamnak adtam, akkor a vállás akkor jön létre, amikor ő odaadja a feleségemnek. Amikor az ő megbízottjának adom, akkor jön létre, amikor odaadtam a megbízottnak. Ugye? Kikinek a meghosszabbított keze? De van egy érdekes szabály. Van egy olyan halaká, zachin le adam se lajbe fanab. Én érdemet szerezhetek valakinek az ő tudása nélkül. Vegyünk egy példát. Aláírhatok-e a Gábor nevében egy kötelezettségvállalást az ő tudása nélkül? Ha ő megbíz, akkor igen. De nem tud róla? Ez kizárt dolog. Én nem vállalhatok egy kötelezettséget a Gábor nevében, anélkül, hogy ő megbízott volna. De szerezhetek-e valamit a Gábornak az ő megbízása nélkül? Valaki azt mondja, figyelj, ezt az ajándékot odaadnám a Gábornak, elvállalod, hogy átvegyed? Mi a halaká? Zachin le adom, se lajbe fanom. Én szerezhetek egy érdemet, és önjogulag, vagy önállóan kinevezhetem magam Gábor megbízottjának, anélkül, hogy Gábor megbízott volna, ha egy olyan dolgot fogok ezáltal csinálni, ami Gábornak csak a javára van. Nincs benne semmi negatív, csak pozitív. Most egy vállásnál a kérdés az az, a vállás az egy pozitív, vagy egy negatív dolog. Egy szolga felszabadítása mindenképp pozitív, a szolga szempontjából. Miért? A szolga biztos, hogy szívesebben lesz szabad ember, mint szolga. Ezért nagyon érdekes dolog, hogyha én megbízom a Gábort, hogy vigye el a szolgámnak a felszólító levelet, hiába én bíztam meg, és nem a szolga, a Gábor bármelyik pillanatban gondolhatja azt, ó, én most leveszem ezt a sapkát, és felveszek egy másik sapkát, és a szolga megbízottja leszek, önhatalmulag magamat kinevezve. Szóval amikor ő megkapta tőlem a felszólító levelet, onnan már nem tudok visszalépni. Mert hiába én bíztam meg, olyan, mint a szolgám bízta volna meg. Kérdés az, mi a helyzet a vállással? A vállás egy pozitív, vagy egy negatív dolog? Mit vannak a bölcsek? A vállás bármilyen helyzet is legyen, az egy, van benne egy negatív dolog is a nő szempontjából, mert ő most magára marad, és majd később fogjuk tanulni, különösen abban az időben, egy nő számára annál kiszolgáltatottabb helyzet, mint hogy ő egyedül legyen, nehezen volt elképzelhető. De a bölcsek azon a véleményen vannak, hogy azon a véleményen voltak, hogy nem, hogy ez nem csak egy pozitívum. És ezért a Gábor nem nevezheti ki magát a feleségem megbízottjának is, az ő tudása nélkül. A szolgám megbízottjának igen, de a feleségem megbízottjának nem. Ezért mit mondtak a bölcsek? Én odaadok egy vállólevelet a Gábornak, hogy vigye el a feleségemnek, abból még visszaléphetek. Ha odaadok egy felszólító levelet, akkor nem léphetek vissza. Az előbb elmondottak szerint. Mit mond Rabbi? Miért? Rabbi miért azt mondja, hogy nem? Egyikből se léphetek vissza. A feleségeméből sem. A vállólevélből sem. Ezért Rabbi miért szerint ez a negyedik dolog, van itt egy negyedik dolog is, amiben azonos a vállólevelt, és a felszabadító levél. Hogyha oda megbízok valakit, akkor miért szerint mind a kettőben azonosan Nem léphetek vissza. Oké, Mária kérdezi, csak egy pár kérdés, hogy minden szolga, nem minden szolga akart felszabadulni, lásd főjukasztás. Ugye valóban ez így van, hogy amikor a Héber szolgáról van szó, a Héber rabszolgáról, ott a Tóra azt mondja, hogy nem akar majd felszabadulni, akkor ez meg ez az eljárás, kiukasztják a fülét, stb. De a Héber rabszolga sokkal inkább volt egy szociális intézmény, mint egy szolgaság. Megsegítettél valakit, aki eladósodott azzal, hogy megvetted, és 6 év múlva felszabadult. Ó, neki olyan szuper volt, akkor nem akart felszabadulni. De a Kánaánita szolga az inkább hasonlított egy rabszolgassághoz, és azt nyilván a Kánaánita szolga szívesebben lett volna a szabad ember. Oké, tehát akkor 3 vagy 4 eset van, amiben a szolga felszabadítása és a tehát felszólító levele és az asszony váró levele azok azonos szabály alá tartoznak. Most, egy szemantikai kérdés. Miért mondta azt a Brájta, hogy 3 dolog van? Amikor valamit megnevezünk így, nem csak felsorolunk, amelyet azt mondjuk, hogy 3 van, és utána elmondjuk, hogy 1, 2, 3, akkor ezzel valamire utalunk. Utalunk arra, hogy 3 és nem több. Vagy 3 és nem kevesebb. Oké. Akkor miatt akart mondani a Misna, vagy a Brájta, amikor azt mondta, hogy 3 olyan dolog van, amiben azonos a várólevél és a felszabadító levél. Misna banna, mi nyanni le miuté, had, rabbi meir. Ugye a bölcsek szempontjából, akik azt mondták, hogy 3 ilyen dolog van, világos, hogy mit akartak ezzel mondani. 3 és nem 4. Rabbi meir azt mondja, hogy 4, mi azt mondjuk, hogy 3. Rabbi Meir, aki ugyancsak azt mondja, mond egy számot, és azt mondja, hogy 4. Ő mit akart ezzel mondani? Őszintén szóval nem teljesen értem a kérdést, mert Rabbi Meir mondta csak azt, hogy én azt akartam mondani, hogy szerintem nem 3-ban, hanem 4. Oké, de a Talmud elemből indul ki, azt mondja, ő is valamit akar mondani, hogy 4 és nem több. 4 és nem 5. De mi az az ötödik, amire utal? De miután a tánya, azt mondja, megmondom neked, mire akart utalni. A következő esetre, amit egy Brájtában tanultunk. Édim se én jaidim láhtam, me kárim lam nyer halakum, me málim esze krajim bedió. Amire Simon bengem léjába medvanim, murim begitein nasim, avesi chrulé a vadim, sárkol a starais, im jaidim likrois, ve láhtam chajszmim, ve im láv én chajszmim. Mi az eset? Az eset arról szól, mi van akkor, hogyha van egy okirat, és ahhoz hozok 2 tanút. De a 2 tanú írástudatlan, és nem tudnak írni. Akkor azt mondja a Misna, meg lehet azt csinálni, hogy így kirajzolom a betűket, egy ilyen bele karv, hogy mondják, bele vésem a betűket a pergamenbe, és ők csak kiszínezik, ilyen színezőzőt játszanak. És erre azt mondtam, és ez mindennel így van. Erre azt mondtam, Simon Gamliel, nem. Egy eset van, amikor ezt meg lehet csinálni, a várólevél. Mert a várólevélnél szeretnénk az asszonynak segíteni, hogy ne emiatt ne tudjon elválni. De az összes többi esetben, beleértve az összes okiratot és a felszabadító levelet, ott nem. Ott ezt nem lehet csinálni. Akkor Rabbi miért erre akart utalni? Arra akart utalni, hogy ő Rabbi Simon ben Gamliel elért egyet, és ebben a dologban nem egyezik a válólevél és a felszabadító levél, mert a válólevélnél lehet azt mondani, hogy csináljunk színezősdit, a felszabadító levélnél nem. Most ugye, hogyan fogalmazott Rabbi Simon ben Gamliel, amikor ezt mondta? Azt mondta, Bamed, van imam múri meg itt egy nasim, mikor igaz az, hogy ki lehet színezni a asszony várólevelénél? Ávon sikrúli a vadimus sarkol a stares. De a szolga felszólító levelénél, és az összes többi okiratnál, im jaidim klikrois ve ha a tanúk tudnak írni, olvasni, akkor skajach, hajszmin, írjanak alá. De im láv, én hajszmin. Ha nem tudnak, akkor ne írjanak alá. Nem teszünk ilyen engedményt. Megint csak a Talmud megkérdezi egy ilyen szemantikai kérdést. Ilyen mandhás, meg kit érdekel itt az olvasás? Az a kérdés, hogy tudnak-e írni, nem az, hogy tudnak olvasni. Mi egy beszélt az olvasásról, ami semmi gamlél. Azt mondtam, hogy szülő megszönve a hittáni, azt mondja a Talmud, nem, mert az egész misna megfogalmazás egy kicsit hiányos, és valójában így szól a megfogalmazás. Édim se én jajdim likra, és skajdim lif nejem, be hajszmin, de én jajdim láhtim, be karim lán. A misna teljes megfogalmazása úgy lett volna, hogyha ha a tanuk nem tudnak olvasni, tehát nem tudják elolvasni az okiratot, akkor felolvassuk nekük, és utána írják alá a nevüket. Tehát, hogy valaki alá tud írni, nem tud olvasni. Akkor ezt így oldjuk meg. Ha nem tud írni, akkor még ki is színez, vagy ki megcsináljuk neki, kivéssük neki a betűket. És erre jött rá, és még a lényeg mondta, ezt lehet csinálni a getnél, a nő vállalvelen, nem az összes többinél. Oké, stimmel. Azt mondtam, hogy oké, akkor értjük. Tehát volt bölcsök szerint három olyan eset, amiben egyezik a vállólevél és a felszólító levél. Rabbi Meir szerint négy ilyen eset van, nincs több, szúléka, vehaika, mondok neked mást. Haj, mert denged zele istis, jel, stár zirkró zele avdi. Lo jitnul áhár missa. Nuna ne pajni, umelyes jitnul áhár missa. Oké. Okay. Megint visszatérünk a haldokló emberhez. A haldokló ember ott van a halálos ágyán, és azt mondja, adjátok oda ezt a $100 a szolgámnak. Nem szolgámnak, a bárkinek. Kónnak. Akkor oda kell adni Kónnak. Akkor is, ha közben ő meghal. Ugye egy normális egy ajándékozás akkor jön létre, hogyha létrejött az ajándékozás. Tegyük fel, hogy Kón akar adni ajándékba $100 Grünnek. És teljesen egészséges Kón. Azt mondja, adjátok oda neki, és közben meghal. Akkor, ha nem ért még oda az ajándék, akkor nincs ajándékozás, és a $100 az örökösöké. De ha mindezt Grün a halálos ágyán mondja, ezt mondja, adjatok Kónnak $100, akkor is, ha meghal, mielőtt az ajándékozás létrejött volna, az ajándékozás már érvényes. Ez is egy speciális szabály, ami a halálos ágyon ajándékozással kapcsolatos. Ugye, az előbb mondtuk egy másikat, hogy vissza lehet lépni. Oké. Okay. Viszont, ha azt mondja, adjátok a várólevelet a feleségemnek, vagy adjatok felszólító levelet a szolgámnak. Miért? Mert ő valószínűleg azért csinálja ezt, mert nem akarja felsége özvegy legyen. Az özvegy státusz, az egy hátrányosabb státusz, mint egy elvált női státusz. Most nem megyünk be, hogy miért. Tehát ő gyorsan a feleségét meg segíteni akarja, hogy elváljon tőle, mielőtt meghal. És nem érnek oda, hogy odaadják a vállólevelet az asszonynak, még mielőtt ő meghalt volna, akkor az nem egy érvényes válás. Az asszony mégiscsak özvegy lesz, és nem elvált. Tehát a különbség a várólevél és az ajándékozás között ebben az esetben, az ajándékozás létrejön akkor is, hogyha az illető közben meghal, a várólevél nem. És ugyanígy a szolga felszabadítása, az sem jön létre. Tehát akkor találtunk még egy esetet, amiben a várólevél és a felszabadító levél egyeznek, szemben az összes többi okirattal. Az összes nem okirattal, vagy jogi aktussal. A ajándékozás létrejönne, hiába halt meg közben az illető. De a várólevél és a felszabadító levél nem jön létre. Ezt miért nem említjük? Azt mondtuk, hogy csak három eset van, amiben egyezik a felszólító level és a váró level. Itt van még egy, ez miért nincs megemlítve? Azt mondja, Talmud tani milszede iszebe staresz? Milszede iszebe staresz laik tani? Azt mondja, miért nem? Igazad van, de ez nem egy annyira speciális eset, mert ez egy olyan eset, amihez nagyon hasonló más okiratok kapcsán is felmerülhet. Mi csak azokról az esetekről beszéltünk, amiben nagyon határozottan eltér a vállólevél és a felszólító levél az összes többitől. Egymással egyeznek, és a többitől eltérnek. Ez az eset nem annyira speciális, mert előfordulhat egy ehhez nagyon hasonló eset a többi okirat esetén is. De milyen? Hogyha én nem azt mondom, hogy adjátok a $100 Jankelnek a halálos ágyon. Én nem ér. Grün nem azt mondja a halálos ágyon, hogy adjátok oda ezt a $100 Kohnnak, hanem azt mondja, írjatok egy okiratot, amiben neki ajándékozzátok a $100 a Kohnnak. Ha közben meghal, és az okirat még nem készült el, és még nem lett átadva, akkor az ajándékozás nem érvényes. Mikor érvényes az ajándékozás? Azt mondja, itt van a $100, vigyétek! Azt mondja, hogy írjatok egy okiratot, akkor nem lesz érvényes, ha időközben ő meghalt. Hanem marad az örökösöknek. De akkor ez egy nagyon hasonló eset, mint a várólevél, vagy a felszólító levél. Tehát ez nem annyira különbözik a többi esettől. Miben mondtuk azt, hogy ez a három dolog, amiben egyezik a várólevél és a felszólító levél? Az, amiben egyeznek, és a többitől eltérnek. Ez nem egy olyan dolog, amiben annyira határozottan eltérnének a többitől. De Salach Ravin Mishmed Rabbi Abbahu, hogy Ravin egyszer egy üzenetet küldött Rabbi Abbahu nevében, Hevi Aydin, se Salach Rabbi Lezer, le Gajla Mishum Rabbeinu. Tudjátok meg, hogy a következő üzenetet küldte Rabbi Lazar Ráv nevében, Shivberás Amar Kisutnu Manele Plöjni, ha valaki azt mondta a halálos ágyán, írjatok egy okiratot, és abban az okiratban ajándékozzatok $100 XY-nak, umész, de időközben meghal, még mielőtt ezt az okiratot megírhatták volna. Én koiszmin, benoiszmin. Nem írnak okiratot, és nem adják oda a $100. Sem alói gamarlák noiszel, be stár, be én stár láher missza. Miért? Mert lehet, hogy az illető nem akarta rögtön odaadni az adomány, az ajándékot, hanem csak okirat által. Okirat viszont nem tud érvényes lenni a halála után. Oké, okay, akkor ez nem egy annyira eltérő dolog a várólevéltől és a felszólító levéltől. Oké. Okay. Még egy dolog, aminek nekifutunk. Oké. Okay. Azt mondod, nincs több. Nincs több, amiben egyezik a várólevél és a felszólító levél eltérve az összes többitől. Nincs több ilyen dolog. Vahaika, van egy nagyon fontos dolog. Lisma, az a tény, hogy az okirat nem lehet Bianco okirat, hanem névre szólóan kell készüljön. Vegyünk egy másik esetet. Ha én elajándékozom a lakásomat Grünnek, és van egy ajándékozási szerződés, amit egy másik Grünnek írtam, csak nem használtam el. Foghatom azt a szerződést, és odaadhatom a Grünnek, tessék, aláírják a tanúk, belírjuk a dátumot, skajach, téld a lakás. Teljesen mindegy, hogy kinek a nevére írtam azt a okiratot. A várólevélnél és a felszólítólevélnél nincs ott. Miért? Mert a várólevélnél és a felszólítólevélnél lisma személyre szólóan kell írni a dokumentumot. Tehát, ha valakinek volt egy feleség, akit úgy hívtak, hogy Lea, meg volt még egy feleség, akit úgy hívtak, hogy Lea, és ő csinált egy getet eredetileg az első Leának, és utána nem használta el, akkor nem foghatja ezt a getet, hogy tessék, itt van a másik Leának, odaadom, mert személyre szólóan kell írni a várólevelet. És ugyanez a helyzet a felszabadító levéllel. Most. Ez is egy olyan dolog, amiben egyezik a felszólító és a várólevél, és eltér az összes többi okirat. Bislele Rába Hájnu Mailiha Meili? Szóval, oké, Rába szerint, aki azt mondja, hogy az egész előttem írták alá mondásnak a háttere az ugyanez, hogy biztosak legyünk benne, hogy személyre szólóan írták a levelet. Oké, akkor ez meg van említve a háromban, amiben egyeznek. Ez az, ez maga az. Ellene Rave Kásja, de Rave, aki azt mondta, hogy nem ez az oka, hanem az, hogy belehessen azonosítani a tanúkat, akkor hiányzik ez a felsorolásban. Egy nagyon fontos dolog, amiben egyeznek, és nem térnek el. Amiben egyeznek, és eltérnek az összes többitől. Ez miért nincs benne a felsorolásban? Veszú, Bényle Rába, Bényle Rave, Ika Mechuban. Sőt, van még egy dolog, amiben egyezik a várólevél és a felszólítólevél, és eltér az összes többi okirat, ami akár Rába, akár Rave véleményét nézzük, benne kéne, hogy legyen a felsorolásban. Mi ez? Mechubar. Mechubar az azt jelenti, hogy én írok egy várólevelet valamire, ami nem mobilis. Nem bármilyen okiratot. Tehát én írok egy ajándékozási szerződést, hogy a Gábornak odaadom a lakásomat, és ezt fölírom a ház falára. Oké, okay, az is egy okirat. Nem kell, hogy mobil legyen. Vagy fölírom egy fa levelére, és a fa levél ott van a fán. Ez nem lehet elvinni. vagy most jelen pillanatban még, amikor írtam, nem lehetett elvinni. Nem baj, érvényes. A várólevélnél és a felszabadítánál nem. Az csak akkor érvényes, ha úgy írtam, hogy ez egy mobilis dolog, amit oda lehet adni. Erről volt a vita, hogy az írás kell, hogy mellé legyen, vagy az aláírás, ha emlékeztek, az első, második nap tanult. Ez is egy olyan dolog, amiben egyezik a várólevél és a felszólító levél, de eltér az összes többi okirat. Azt mondja, a Talmud, hú, ez egy jó kérdés. Kik tani, pszuladra bonunk tani. Midor rájsz a lojk tani. Azt mondja, a Talmud, oké, igazad van. Mi milyen dolgokról beszéltünk, amikor azt mondtuk, hogy három olyan dolog van, amiben egyezik a várólevél és a felszólító levél egymással, de eltérnek az összes többi akaratól. Mi azokról a dolgokról beszéltünk, amelyeknek a szkópja, amelyeknek a szabályai, azok rabbinikus szabályok. Egy olyan dolog, ami a Tórából levezethető szabály, arról nem volt itt szó. És ha lett volna szó, akkor igazad van, ezt tiszeket is bele kellett volna tenni. Miért? Mert ez a szabály, hogy mobilis legyen az okirat a várólevélnél és a felszólító levélnél, és névre szóló legyen, ezek a Tórából levezethető szabályok. A Tóra azt mondja, hogy kasszav la, írjon neki, vagy nasszan la, és adja oda neki, tehát, hogy neki kell írni, és oda kell tudni adni neki. És ezért ezek tórai szabályok, amiket így a felsorásban nem hangsúlyoztunk ki. Tehát akkor ezzel a válaszsal megkaptuk a választ arra a kérdésre, hogy miért csak három vagy négy rabbi mér szerint az, amiben egyezik a várólevél és a felszabadító levél, miért nem veszük be a többi azonos szabályokat, de biztosak lehettek benne, hogy ezt a választ még nem fogjuk elfogadni. A folytatását viszont a diskurzusnak holnap fogjuk csak megtudni. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörűen szép szerdai napot, a legjobbakat, a viszontlátásra, viszonthallásra.